Önök a híradót látják szombaton este. Acél Anna vagyok. Jó estét kívánok! Hat ember van letartóztatásban a Csepelen megtalált 4 holttest ügyében. Valamennyien hajléktalanok. Nem mond le mentelmi jogáról Zagyva György jobbikos képviselő, akit a Szigeten állítottak elő. Több bank is nyitva volt ma, hogy tájékoztatni tudja az ügyfeleket az árfolyam rögzítésről. 50 éve kezdték el építeni, és 28 évig állt a megosztottság jelképe a berlini fal. A rendőrség már áprilisban nyomozni kezdett a Csepelen talált 4 holttest ügyében. A Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója ma azt mondta, hogy tavasszal elfogtak 3 férfit, akik kiraboltak 2 élelmiszerboltot és 1 sörözőt, és a vallomásaik alapján sejteni lehetett, hogy gyilkosságokhoz is közük van. A 4 holttestet viszont csak most csütörtökön találták meg a rendőrök. Állítólag a banda 3 másik most elfogott tagja közül az egyik férfi vádalkut kötött és megmutatta a sírgödröket.
A holttesteket szállítják el a csepeli erdőből. Ezek a felvételek még csütörtök este készültek, miután a rendőrök 4 ismeretlen halottat ástak ki. A rendőrséget múlt héten hívta egy erdélyi fiatalember. Azt állította, hogy egy 3 fős banda elvette az iratait és a bankkártyáját, majd megkötözték és nyakig a földbe ásták, de mégis el tudott menekülni. A rendőrség még aznap elfogott 2 férfit és 1 nőt. A banda vezérének V. Lászlót tartják, aki azt állítja magáról, hogy macedón állampolgár, és a 90-es évek elején a kegyetlenkedéseiről ismert szerb Arkan kapitány zsoldos csapatában szolgált a délszláv háborúban. A férfinél nem találtak iratokat, így a rendőrök egyelőre nem tudták megerősíteni ezeket az információkat. Ma a Nemzeti Nyomozóiroda sajtótájékoztatón közölte, hogy a most előzetes letartóztatásba került 3 gyanúsított feltételezett bűntársait már hónapokkal ezelőtt elfogták.
A Csepel-sziget északi részén lévő erdőben létezik egy hajléktalan kolónia, több hajléktalan tengeti ott az életét, és ezek között kialakult egy olyan elkövetői kör, egy olyan bűnözői társaság, amelynek tagjai súlyos bűncselekményeket követnek el, részben rablásokat, de fölmerült emberöléseknek a gyanúja is.
A banda első 3 tagját itt a Csepeli Rakéta utcában fogták el a rendőrök még április 15-én. Egy járókelőnek vált gyanússá a 3 férfi, amint éppen csukját húztak a fejükre és egy fegyvert vettek elő egy élelmiszerbolt előtt. A kiérkező rendőrök elfogták a támadókat, akik bevallották, hogy néhány héttel korábban már kiraboltak egy 21. kerületi sörözőt és egy másik ABC-t is. A rendőrök azt feltételezik, hogy a tavasszal elfogott 3 rabló és a most letartóztatott 2 férfi és 1 nő együtt követte el a 4 gyilkosságot. A holttestek boncolását még nem fejezték be az igazságügyi szakértők, így egyelőre nem lehet tudni, hogy kit, mikor és miért ástak el a csepeli erdőben. A rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást. A híradóban Miki Attila riportját látták.
A híradó tegnapi információi szerint a miniszterelnök a csepeli erdőben talált 4 holttest miatt utasította a belügyminisztert, hogy ellenőrizze a hajléktalanok lakta területeket. A nyomozás jelenlegi állása szerint ugyanis a csepeli ügyben az elkövetők és valószínűleg az áldozatok is fedél nélkül élő emberek lehettek. Úgy tudjuk, a rendőrség jövő héten átfogó razziákat tervez a hajléktalanok ellenőrzésére.
A csütörtökön kiásott holttestek sírgödreit már betemették a rendőrök. A helyszíntől 15-20 méterre 2 fiatal férfi és 1 nő lakik. Azt mondják, csak néhány hete élnek itt. Az egyikük arra kért minket, hogy nem mutassuk az arcát, de elmondta, hogy a csepeli erdőben nagyobb biztonságban érzik magukat, mint például a belvárosban, hiszen itt eddig senki sem rabolta ki őket.
Eddig, amikor itt vagyok, 3 hét alatt nem tűnt el semmi. Arány nyugodtan tudok pihenni, kivéve a rendőri zaklatás, ami történt. Amúgy semmi nem tudok másról. Olyan nem volt, hogy zaklattak volna, meg ilyesmi.
Pedig a gyilkosságok feltételezett elkövetői közül 2 is itt ebben az erdőben laktak, és a nyomozók azt feltételezik, hogy a 4 áldozat is hajléktalan lehetett.
A társadalomtól egy kicsit eltávolodva élnek, élik a saját normarendszerük alapján az életüket. Tehát gyakorlatilag, ha valaki eltűnik a környezetükből, azt nem jelentik be, a sérelmükre bűncselekményt követnek el, legritkább és csak a legvégső esetben fordulnak rendőrökhöz, rendőrséghez.
A szakemberek becslései szerint körülbelül 30 ezer hajléktalan él Magyarországon. A híradó információi szerint a miniszterelnök a történtek miatt arra utasította a belügyminisztert, hogy fokozottan ellenőrizze azokat a területeket, ahol hajléktalanok élnek, mert gyakran válnak bűncselekmények áldozataivá is.
Őrizetbe vette a brit rendőrség egy 31 éves személyt, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő szúrhatta le azt a 20 éves magyar férfit és a vele egyidős angol nőt, akiknek a holttestét szerdán találták meg a Heathrow reptér közeli hotel mögötti személyzeti szálláson. A gyanúsítottat tegnap egy kórházban fogták el, ahol csukló és nyakkísérülésekkel kezelték, miután a feltételezések szerint megpróbált végezni magával. Az áldozatok hivatalos azonosítása még folyamatban van. Nem mondott le mentelmi jogáról Zagyva György, Gyula jobbikos képviselő, akit tegnap rendzavarás miatt állítottak elő a Sziget Fesztiválról. A képviselő a hídnál jegy nélkül próbált meg bejutni a hajógyári szigetre, és mintegy 70 demonstráló követte. A rendőrség tartotta vissza őket, összesen 10 embert állítottak elő. Zagyva szerint nekik joguk lett volna bejutni a szigetre, mert korábban a rendőrség tudomásul vette, hogy ők demonstrálni mennek oda.
Nem belépült, gyülekezési törvény nem ír elő belépült.
Gyülekezési jogukra hivatkozva akartak jegy nélkül bemenni a szigetre a 64 vármegye ifjúsági mozgalom tagjai. Kommandósok tartották őket vissza. Zagyva György Gyulát azonban beengedték a szigetre, hogy egyeztessen a szervezőkkel. Azt nem lehet tudni, hogy ott pontosan mi történt, de percek múlva már a kezénél és a lábánál fogva hurcolták ki a rendőrök a jobbikos képviselőt. A rendőrség szerint a sziget most magánterületnek minősül, és ott a bérlő dönti el, kit milyen feltételekkel enged be.
Természetesen azt tettük, ami ilyenkor a dolgunk, megmondtuk nekik, hogy egy nélkül nem jöhetnek be a rendezvényre.
Zagyva Gyula szerint jogsértő, hogy egy korábban már a rendőrség által tudomásul vett demonstráció helyszínére nem engedték be őket.
A Magyarországon kettős mérce van, és nincsen jogegyenlőség, amikor rólunk van szó. És én egyébként azért mentem ki erre a tüntetésre csak, mert egy magyar sziget után teljesen fáradtan, péntek délután este 6-kor nem az volt az életem álma, hogy én ott tüntessek, meg ott húzzam a kötelet az inkárosokkal, hanem pontosan azért, mert tudtam, hogy írtatos jogsértések lesznek.
A magyar szigeten egyébként sajtóhírek szerint a többi között romákat és zsidókat gyalázó beszédek hangoztak el. Ezt a terrorelhárítási központ vizsgálja. A Jobbik szerint sem az ott felszólalók, sem a szigetnél demonstrálók nem mint jobbikosok voltak jelen, ezért nincs közük az ügyhöz. Zagyva Gyulát egyébként pont jobbikos országgyűlési képviselősége miatt nem lehetett most felelősségre vonni.
Az országgyűlési képviselő nem kívánt mentelmi jogáról lemondani, ezért a BRFK jelenleg nem folytat ellene szabálysértési eljárást.
A képviselő mentelmi jogának kikérését viszont kezdeményezik.
Összefüggés lehet Galambos Lajos tegnapi kihallgatása és az egymásért adócsalási ügy között. A Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatóját most hivatali visszaéléssel és vesztegetéssel gyanúsítják. Galambos Lajos az egymásért alapítvány kuratóriumának volt a tagja, amelynek elnökét, Földesi Szabó Lászlót 7 évre ítélték sikkasztás és csempészet miatt. Földesi Szabó László ügyvédje szerint Védence vallomásában szóba került Galambos Lajos és más titkos szolgálati vezetők neve is.
És akkor volt a legnagyobb meglepetés, hogy nem vesztegetésben, hanem kémkedésben hallgatták ki.
Galambos Lajos ügyvédje szerint már a július elejé házkutatásnál azt hitték, hogy vesztegetés a gyanú. Molnár Lajos azt mondja, Védence a kémkedési és a vesztegetési ügyben is ártatlannak tartja magát.
Teljes mértékben együttműködik a katonai ügyészséggel annak érdekében, hogy tisztázódjon ez az alaptalan gyanúsítás, illetve a vád. Én úgy gondolom, hogy, és ő is úgy gondolja, hogy valaki vagy valakik erőteljesen félrevezetik a nyomozóhatóságot.
A lapok rögtön összefüggést kerestek Galambos vesztegetési ügye és Földesi Szabó László kihallgatása között. Galambos Lajos kurátora volt annak az Egymásért, Egymásért alapítványnak, amelynek Földesi Szabó László volt az elnöke. Ő tavaly decemberben egyszerűen kisétált a bíróságról, miután 7 év börtönre ítélték sikkasztásért és csempészetért.
Földesi Szabó László eltávozott?
Földesit május 18-án fogták el, majd vádlott helyett tanú lett az alapítvánnyal kapcsolatos adócsalás ügyében. Ügyvédje a Híradónak azt mondta, Földesi azért akarta feladni magát, hogy információival segítse a nyomozást egy enyhébb ítélet reményében.
Ebben az adócsalás ügyben tett vallomása, hiszen ez az összefüggésben van az egymásért alapítvánnyal, ebből fakadóan nyilvánvalóan szóba került mind Galambos Lajos, mind pedig más titkosszolgálati vezetőknek a neve.
Földesi Szabó László ügyvédje megerősítette, Védence kihallgatása nem sokkal azelőtt volt, hogy az alapítvány volt kurátorait is kihallgatták. Simon Ibolya és Gyarmati György szintén az alapítvány kuratóriumának tagjai voltak. Úgy tudjuk, Gyarmati Györgyöt előzetes letartóztatásba helyezték.
Az UD ügyjel hozta összefüggésbe csütörtöki kihallgatását Gulyás József. A volt SZDSZ-es képviselőt és Vadai Ágnest, a Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnökét tanúként hallgatta meg a budapesti katonai ügyészség. Gulyás József szerint elképzelhető, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal az előző kormányzati ciklusban nem mindig kért bírósági engedélyt a telefonbeszélgetések lehallgatásához.
Csütörtökön a Híradónak mondta el először a budapesti katonai ügyészség vezetője, hogy a kémügy után egy újabb minősített ügyben folytatnak eljárást, és ezzel kapcsolatosan hallgatták ki Vadai Ágnest, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnökét, és Gulyás József volt SZDSZ-es képviselőt.
A budapesti katonai ügyészségen jogosulatlan titkos információgyűjtés miatt folytatunk nyomozást, ebben került a sor a mai napon tanúkihallgatásokra. A nyomozás határideje október elején jár le, azt megelőzően be fogjuk fejezni a nyomozást.
A katonai ügyészség akkor nem kommentálta, hogy az ügy összefüggésben áll le a volt titkosszolgálati vezetők elleni büntető eljárással.
Nincsen kapcsolatban az úgynevezett kémügyel.
Vadai Ágnes a kihallgatás után azt mondta, nem beszélhet az ügyről, mert 2087-ig titkosították. A kémügyben a bíróság pénteken 3 hónappal meghosszabbította Galambos Lajos előzetes letartóztatását.
Az UD ügy az mondom, az necces, mert...
Gulyás József volt SZDSZ-es képviselő a Híradónak, ma azt mondta, hogy a kihallgatásnak az UD ügyhöz lehetett köze. A jogosulatlan titkos információgyűjtés ugyanis az UD ügy esetén arra vonatkozhat, hogy a bíróság jóváhagyása nélkül hallgatta le az MBH a telefonbeszélgetéseket.
Nyilván nem volt ilyen, ezek az engedélyek nem voltak meg, illetve a bizottság tájékoztatására nem került sor, véletlenül ezért indult az eljárás, és ezért hallgatják meg tanúként az érintett képviselőket.
Az UDZRT ügyben a Nemzetbiztonsági Hivatal országgyűlési képviselők és magánszemélyek telefonbeszélgetéseit hallgatta le. A telefonbeszélgetéseket még vizsgálja az ügyészség, ezeket előreláthatólag októberig adják át a bíróságnak.
A továbbiakban szó lesz még arról, hogy 100-an úszták át a határt a Fertőtavon, és hogy Pécsett rendezik meg elsőként a Nemzet Kenyere ünnepet augusztus 20-án. Több bank is meghosszabbította a nyitvatartását, hogy tájékoztatni tudja az ügyfeleket az árfolyam rögzítésről. Egy-két fiók még ma is nyitva volt, hogy fogadják az eladósodott devizahiteleseket. Az eddigi tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy nem volt nagy roham a pénzintézeteknél. Sokan a svájci frank árfolyam ingadozása miatt még várnak és csak később döntenek.
Ma is adtak sorszámot egyes bankoknál. Az árfolyam rögzítés miatt sok helyen hosszított nyitvatartással várták az ügyfeleket.
1300 egyeztetett időpontunk volt.
Az MKB banknál például előre egyeztetett időpontra jöttek a devizahitelesek, de itt már korábban is sokan érdeklődtek.
Közel 500 érdeklődő ügyfél volt, ez annyit jelent, hogy 5 és 15 között volt egy-egy fiókban az érdeklődők száma, tehát folyamatosan tárgyaltak kollégáink.
Azt tapasztalják, hogy a hitelesek 50-70%-a élni fog az árfolyam rögzítés lehetőségével. A bankszövetség is erre számít.
Azok, akik már most mondjuk 90 napos késedelemben vannak, vagy közel vannak a 90 naphoz, és látják azt, hogy 250 és 270 között ingadozik az árfolyam, a svájci frank árfolyama, azok biztos, hogy felkeresik a bankjukat, és ha egy mód van rá, akkor élnek ezzel a lehetőséggel.
A jelenlegi törvények szerint a nyilatkozatok beérkezése után a második törlesztő részlet számolható rögzített árfolyammal. A legtöbb banknál így csak októbertől csökkenhetnek a törlesztő részletek. A kormány azonban azt szeretné elérni, hogy már szeptembertől kevesebb legyen az adósok törlesztő részlete.
A lakosság mellett az önkormányzatok is kérhessék az árfolyam rögzítést. A többi között ezt szeretné elérni Kaposvár, amely egyike azon magyar településeknek, amelyek deviza alapú hitelt vettek fel az elmúlt években. Az erős svájci frank a legtöbb magyarországi nagyvárosnak gondot okoz. Nyíregyháza például arra jutott, hogy adóssága átütemezését kezdeményezi.
Kozmiákné Áncsán Nikoletta devizahitelének aktuális törlesztő részletét számolja.
30 ezer forinttal kezdtük, és most 56.
Nyíregyházán az önkormányzatnak is hasonló gondjai vannak az erős svájci frank miatt. A 45 milliárdból gazdálkodó Szabolcsi megye székhelyen napra kész leltárt vezetnek a veszteségről.
December 31-éhez viszonyítva a mai nap több mint 2 milliárddal nőtt meg az adósság.
A városgazdasági osztály vezetője azt mondja, a 2007-ben kibocsátott kötvény visszafizetése már a működésüket veszélyezteti.
Ezért már a önkormányzat kezdeményezte a banknál a moratóriumot, vagyis hogy ezekben ne kelljen a kötvényt törlesztenie.
A probléma nem egyedi. A magyar önkormányzatok adósságának a 80-90%-át ugyanis frankban vették fel.
Emiatt azért olyan jó 100 milliárd forinttal bizonyosan nőtt az önkormányzati rendszer adóssága.
És ez csak az elmúlt hetek vesztesége. A helyzet megoldását a lakosságihoz hasonló árfolyamgát bevezetésében látja Kaposvár polgármestere. Szita Károly erről a ma reggelben beszélt.
Én az árfolyam fix mellett lennék, mert ez egy lehetőséget biztosít a településeknek arra, nem kibújva a kötelezettségük alól, a kötelezettségük az megmarad, de levegőhöz tudjanak jutni.
Az árfolyamgát kiterjesztésének felvetéséről megkérdezték a kormányzati kommunikációs államtitkárt is. Kovács Zoltán azt mondta, jelen pillanatban a kérdéssel nem foglalkoznak.
50 évvel ezelőtt kezdték el építeni a megosztottság jelképét a berlini falat. 28 évig állt, kettévágva egy várost és egy országot. Hivatalosan 128-an vesztették életüket, miközben a falon át próbáltak nyugatra szökni. Egyes szervezetek szerint azonban az ezret is meghaladja az áldozatok száma.
Pontosan délben egy percre megállt az élet egész Németországban. Csak a harangok szóltak, miközben az emberek a kettészakított Berlin áldozataira emlékeztek. A zászlókat félárbocra engedték. A rendszer bezárta saját embereit. Keserű emlékezés ez arra a napra, amely sokkolta Berlint, mondta a város polgármestere. A fél évszázaddal ezelőtti nap következményeit a megosztottság egykori szimbólumánál a Bernauer Strasse-n idézték fel. Ott akkoriban a házak egy része a nyugathoz, másik része a kelethez tartozott. A fallal saját népétől való félelmét bizonyította a kelet-német kommunista vezetés, mondta a német államfő. A megemlékezésen valamennyi német politikai vezető részt vett. Angela Merkel kancellár az egykori NDK-ban élt, és 7 éves volt, amikor a berlini fal az ő családját is kettészakította. Az egykor 155 kilométer hosszú építmény maradványaihoz nagyon sok német és külföldi is elzarándokol. Ez a lány sajnálja, hogy életkora miatt nem volt tanúja a drámai eseményeknek, ezért fontos emlékezni, mondja. Az egykori 302 őrtoronyból még 2 áll. A ledöntött fal darabjainak egy részét eladták, ebből 2 millió márka haszna lett a német államnak. Mivel egyre több turista érkezik a történelmi helyszínre, a városvezetés helyreállította a berlini fal egyes részeit, és fotókiállításokkal, művészeti alkotásokkal is gazdagítja a rögtönzött történelem órákat.
A mai német fiatalok közül sokan nincsenek tisztában azzal, mit is jelentett a berlini fal. Ez derül ki a közvéleménykutatásokból. 22 év telt el azóta, hogy bejelentették, megnyitják a Nyugat-Berlin bevezető átkelőket, és a családokat évtizedeken át kettészakító betonfalat lebontják.
1961. augusztus 13-ának reggelén még csak szöges drótokból húztak kordont Nyugat-Berlin köré, de a munkagépek zaja már előre vetítette, hogy valami épülni fog. Ennek ellenére a berliniek nem is sejtették, hogy ami készül, az évtizedekre megváltoztatja az életüket. A vasbetonfal családokat, kapcsolatokat szakított szét, és egzisztenciálisan lehetetlenített el tömegeket. Ekkor hangzott el John F. Kennedy híres beszéde Nyugat-Berlinben, amelynek egyik mondata szállóigévé vált.
Az első napokban még több százan menekültek át a túloldalra, de aztán megjelentek a kutyás fegyveres őrök, akik minden eszközzel megakadályozták a mozgást a fal mentén. Egy őr legelől állt, mi a többiek mögötte biztosítottuk az átkelőt. Senkit sem téveszthettünk szem elől egyetlen percre sem. Emlékezett vissza egy egykori kelet-német rendőr, aki a fal mentén teljesített szolgálatot. Aki mégis megpróbált átszokni a túloldalra és észrevették, azt letartóztatták, sőt később a tűzparancs is életbe lépett. Több asszonnyal együtt mentem át, a mögöttem haladó nő folyton azt hajtogatta, hogy nehogy megálljak. Azt hittem, meghalunk, de átértünk, és ott már nem bánthattak bennünket. Mesélte egy asszony, aki az akkori Kelet-Berlinben lakott. 28 év után, 1989. novemberében jelentették be, hogy megnyitják a Nyugat-Berlinbe vezető átkelőket. Fél évvel később az örömújongás már azoknak a csákányütéseknek szólt, amelyek a Bernauer és az Ackerstrasse sarkán az első betonszelvényt döntötték ki. A legendás betonkordon végleges felszámolásáig azonban még több mint egy évet kellett várni. 20 évvel később a német újraegyesítésben kulcs szerepet betöltő Helmut Kohl egykori kancellár emlékezett a fal egyik darabjánál. A 3,5 méter magas betontömböt Ludwigshafeni otthonában kapta meg. Újra eszembe jut, meddig ácsorogtak az emberek a fal előtt teljes kilátástalanságban, hogy valaha is leomlik ez a kőrengeteg, mondta. Több közvélemény kutatásból az derül ki, hogy a mai fiatalságnak alig van fogalma a berlini falról, a lakosság egy tizede pedig még ma is egyetért a fal megépítésével.
Fürdőnadrágban a határon át százan úszták át a magyar-osztrák határt a hagyományos fertőtavi átúszáson, Fertőmeggyestől Fertőrákosig. A teljes táv 3,8 km volt, ebből 2,2 km a magyar szakasz. Az úszóknak bóját mutatták az útvonalat, mert a tavon a verseny alatt sem állt le a hajóforgalom.
Figyelem, figyelem, beszállás, kérem az úszókat szálljanak fel a hajóra.
Hajóval mentek át a versenyzők az osztrák oldalra, Fertőmeggyestre, ott készültek a rajtra. Ez az osztrák úszó azt mondja, most krémet használ, de a sertészsír jobban melegíteni a vízben. A legfiatalabb versenyző 12 éves, de már többször átúszta a tavat.
Beugrunk, és akkor próbálunk nem megfagyni, és úgy átúszni.
A víz alig 20 fokos volt, a mezőny már az első percekben széthúzódott. Voltak, akik párban, de olyan is, aki egyedül úszott a magyar határ felé. Az első versenyző alig több mint 48 perc alatt ért célba a magyar oldalon.
Gondoltam, hogy az elején lassan kezdek, aztán gyorsítok, de aztán végül lassan kezdtem, és egyre lassabban haladtam. Kicsit elfáradtam.
Volt olyan is, aki eltévedt a táv alatt.
Volt egy osztrák nevezőnk, aki nem vette észre a célt, és túlúszott, úgy kellett motorcsónakkal utána menni és kitéríteni.
Összesen 100-an úsztak át az idén a Fertőtavon.
Már Tompa felé terelik a forgalmat, olyan sok autó torlódott fel a röszkei határátkelőnél. A turisták mellett most mennek vissza a nyaralásból a vendégmunkások is. Záhonynál, az ukrán határnál 8 órát kell várniuk a kamionosoknak, ott az ukrán oldalon lassú az ügyintézés.
Csak arra szóltak a kamionok a több mint 5 kilométeres sorban Záhonynál, hivatalosan 8 órát kellett várniuk.
Egy nap, másfél nap.
18 óra, stop, stajanka, pauza.
Hát hajnal 3-kor álltunk meg, kb. Holnap, ha átmegyek az ukrán, holnap délben.
Magyarország és Ukrajna között ez az egyetlen teherforgalmi határállomás.
Most körülbelül 180-200 kamion várakozik arra, hogy a záhonyi határátkelőn át átjuhasson Ukrajnába. A sofőrök, akikkel beszéltünk, azt mondják, nem a magyar oldalon van a probléma, az ukrán oldalon akadozik az ügyintézés, ezért torlódtak fel ennyien.
A sofőrök azt mondják, hétvégén általában feltorlódnak a kamionok, sokan felkészültek a hosszú várakozásra. Röszkénél is állt a sor. Két órája várok, de hozzászoktam, mert minden évben ugyanez van. Ha egyszer beállsz a sorba, már nem mehetsz sehova, magyarázza ez a török családapa.
A megnövekedett forgalom oka egyrészt az, hogy a vendégmunkások most már folyamatosan térnek vissza Nyugat-Európába, másrésztről pedig nagyszámú turista indul nyaralni, illetőleg utazik vissza onnan.
Röszkéről délután Tompa felé terelték a forgalmat, így néhány óra alatt megszűnt a várakozás.
Ripple Rónai József eddig nem látott alkotásaiból nyílt kiállítás a 150 éve született festő szülővárosában, Kaposváron. A tárlat 138 képének egyharmada soha nem volt még kiállításon. Múzeumoktól és magángyűjtőktől válogatták az anyagot, amely felöleli Ripple Rónai négy művészi korszakát. A különleges tárlatot 4,5 milliárd forintra biztosították. A kiállítás évvégéig tekinthető meg a kaposvári Agórában. Összeöntötték a nemzet búzáját Mohácson, hogy ebből süssék meg a nemzet kenyerét augusztus 20-án. A búzás zsákokat mintegy 300 helyről, köztük határon túli településekről küldték. Az első nemzet kenyere ünnepet hagyományteremtő céllal Pécset rendezik meg.
Két hét alatt 10 tonna búzát gyűjtöttek össze, Erdélyből, a Vajdaságból és Felvidékről is küldtek zsákokat Mohácsra. Ebben a 17. századi malomban 3,5 mázsát őrölnek majd.
Most egy egyköves malomként van helyreállítva, egykőjáratos malomként, tehát egy teljesen ősi őrlési technológiája van, hiszen a cselepadatnak a víze hajtotta.
A Mohácson megőrölt búzából készül majd a nemzet kenyere augusztus 20-án Pécsett. Az ötletgazda szerint a hagyományteremtő ünnep az összefogást szimbolizálja.
Itt van egy jó példa, hogyha van egy feladat, akkor a magyarság megmozdítható, és noha Trianont nem tudjuk megszüntetni, de meghaladottá igen.
A nemzet kenyere ünnepére 4000 kis cipót is készítenek. Ezeket eladják, a bevételt pedig rászoruló gyerekek kapják majd.
Közösen készül augusztus 20-ára a Magyar Közszolgálat. Szent István és az Államalapítás ünnepén a hagyományokhoz híven idén is több tematikus műsor és élő közvetítés lesz a Duna Televízióban, a Magyar Televízióban és a Magyar Rádió hullámhosszain.
Hogy István király, téged magyar kíván!
Utolsó vágások az Államalapító korát bemutató filmen, ami egy hét múlva kerül adásba. Augusztus 20-án azonban nem csak Szent István időszaka elevenedik meg a képernyőkön, hanem napjaink is. A Magyar Televízió közvetítőkocsikkal lesz jelen a tisztavatáson, a Szentjobb körmeneten és a tűzijátékon. A Duna TV-ben pedig az ünnepi stúdió beszélgetései mellett a debreceni virágkarnevára és a budapesti vízi és légiparádéra kapcsolnak augusztus 20-án.
Megújuló közmédiának az az egyik lényege, hogy a csatornák immár nem egymással versenyeznek, hanem egymást támogatják.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora délben.
Aki a szabadban szeretné eltölteni az ünnepet, a Kossuth Krónika adásán keresztül értesülhet az aktualitásokról. A Petőfi Rádióban pedig csak magyar zenekarokat szerkesztenek adásba augusztus 20-án. Az idei augusztus 20-a érdekessége, hogy a Magyar Televízió 2-es csatornája kétszeresen ünnepel. Ugyanis jövő hét szombaton tartja a 40. születésnapját.
Hat ember van letartóztatásban a Csepelen megtalált négy holttest ügyében, valamennyien hajléktalanok. Nem mond le mentelmi jogáról Zagyva Gyula jobbikos képviselő, akit a Szigeten állítottak elő. Több bank is nyitva volt ma, hogy tájékoztatni tudja az ügyfeleket az árfolyam rögzítésről. Most jönnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés. Legközelebb 22 óra 40 perckor várom önöket, viszontlátásra.
Betű.
75 számjegy.
És hétről hétre nagyobb esély,
hogy öné legyen a jackpot.
Ez izgi lesz.
A Szerencse Szombat műsorában minden héten addig sorsoljuk a luxort, amíg valaki eléri a teli találatot.
És ez a határszámon belül történik,
hatalmas nyereménnyel gazdagodhat.
Ha pedig nem csak otthon szeretné karikázni a számokat, jelentkezzen stúdiójátékosnak.
És akár 3 millió forintot is nyerhet.
Szerencse Szombat, az izgalmak show műsora az M1-en.
A lány szűzies.
Nem őrjét?
Bár kissé anyagias.
Maga pix, pofátlan és gyönyörű szerint hiány van minden erkölcsi gátlásnak.
A srác laza.
Legközelebb ledarálnak macska ellenek.
Egy kicsit lúzer.
Oké. Okay.
de tudja, hogy milyen egy ágyban lenni Miss Csikkónéval. Madonna és Sean Penn főszereplésével. Sanghái meglepetés. Ma 21 óra 5 perckor az M1-en. Öt nap, ami megváltoztatja a világodat. Sziget Fesztivál 2011. Szerdától minden este élőben az M1-en.
Ha benne vagy, ott vagy.
Ha nem, mi megmutatjuk.